Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megírva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 12. részben, az első 3 versben. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteletadásotokat. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint hogy kell bölcselkedni. hanem józanul bölcselkedjék, amint az Isten adta, kinek-kinek a hit mértékét. Isten tegye áldottá szívetekben az ő igéjét, hogy befogadjátok, megtartsátok, és éljetek általa. Értek, imádkozzunk. Olyan sokszor történt, édesatyánk, hogy amikor kitekintettünk ebben a világban, és megláttuk a benne mozgó erőknek félelmetes voltát, a sodró erejét, amikor felfedezhettük tanításaiban a hamisságnak, az erőszaknak, és közben mégis valami véghetetlen okosságnak, és valami mérhetetlen bölcsességnek a munkálkodó erejét is, sokszor megrémült a mi szívünk. És azt láthattuk, hogy a te követőidnek a száma milyen kevés, hogy a hangja milyen gyönge, hogy az egysége milyen töredezett, hogy mi hamar képes egymás ellen fordulni az, aki rólad neveztetik, és mindennek mögöttese ott egy félelmetes vonzás, ami a világból árad a te gyermekeid felé, hogy átfiltrálja az életét. Arra kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy rád emelhessük a szemünket. Arra kérünk téged, Jézus Krisztusért, édesatyánk, hogy a te szent lelkeddel magyarázd a te ígédet, és hadd köszönjük meg előre neked, hogy azért hívtál be minket, hogy hit által bölcsességet adj. Hogy a hit által békességet adj, és a hitben megerősíts minket, hogy aki Jézus Krisztusban van, annak nem árthat ez a világ. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy hadd legyen a valósága az életünkben, hogy belegyökerezve a hitbe, mozdíthatatlanokká váljunk, hogy tőled semmi és senki el ne tántoríthasson minket. Szeretnénk úgy hallani az igét, hogy meg is halljuk, és a miénk legyen igazán. Kérjük ezt Jézus Krisztusért, hogy így legyen. Amen. Pál apostol Isten szent lelke vezetése alatt így ír a Rómabeli gyülekezetnek levele 12. részében, a 2. versben, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amikor a mai tanító Isten tiszteletre készültem, egy régi kifejezés jutott eszembe, hogy aztán eljött az idő, hogy muszáj beszélni róla. Ez a kifejezés így hangzik, hogy involúció. Involúció azt jelenti nevezetesen, hogy lefelé mutató irányba történő fejlődés. Lefelé történő fejlődés. Amíg az evolúcióról azt tartják, hogy egy életképes és életet színesítő fejlődés felfelé, amiről nem kívánok beszélni, mert egészen más látásmódon állok, az involúció azt jelenti, hogy valami lefelé fejlődik. Ahol nem degeneráció történik az életben, mondjuk az ember életében, ott még életképtelenné válik, és amiatt degenerálódik, hanem egy egyoldalú szelekciós nyomás miatt elváltozik lefelé. A normális fejlődési irány az élet stabilitásában az, amikor egészséges kölcsönhatások irányába tart az élet, és mivel teremtettségről beszél a Szentírás, az egészséges irány a krisztusi élet megmutatása felé való fejlődés. A Szentírás szerint annak az embernek látszik meg az életén, és lesz nyilvánvalóvá, hogy fejlődik, akinek lépésről lépésre az életében az élet szentség, a Krisztushoz tartozás, a fiúság lelke munkája egyre nyilvánvalóbbá válik. Ez a tökéletesedése a hívő életnek. Mutassátok meg, hogy mennyire haladtatok előre a Krisztusban való életben. Ezt nevezi a Szentírás fejlődési iránynak. Ezt a fajta irányultságot azonban a világunkban az involúció, ami történik az emberrel, még egyszer mondom, egyoldalú szelekciós nyomás történik az ember életében, lefelé kezd fejlődni az ember. Nem azt mondom, hogy primitívebb lesz, nem lesz primitívebb. Nem azt mondom, hogy életképtelenebb lesz, azt mondom, hogy halott eleven lesz. Élő halottá válik. Ami él, abban a külső környezet felé reakciórendszer is él, a belvilág irányított akciórendszere szerint. Természetes. A külső környezetnek a reakcióit fölveszi a belén teremtett, élni akaró, felvevő rendszer, információs rendszer, és reakcióba lép vele. Az Isten gyerekei, az Istentől tanítottan, Isten szent lelke és igéje által megerősödve a Krisztusban, a kegyelemben, a belső emberben egészséges válaszokat adnak a világ akcióira. Igen ám, de ahol egy irányú nyomás nehezedik az ember szívére, életére, erkölcsére, gondolkodás módjára. Egy irányú szelekciós nyomás éri az embert. És súlykolni kezdik, hogy a világ külső történéseire, a belső reakcióknak milyennek kell lenniük. Eltérően a Szentírás tanításától, ott az Isten teremtette ember belül elváltozik. Ezt így fogalmazza meg a Szentírás egy helyen, hogy a bűn miatt minden fej beteg. Erkölcsi érzékük tönkrement. Isten látásuk és lélek érzékelő képességük tönkrement. Ezért így mondja az Isten igény, hogy szükség ennek a belvilágában elváltozott embernek újjászületnie. Mert újjászületés nélkül a külső reakcióknak a nyomására, az egyirányú szelekciós nyomásra képtelen jó válaszokat adni. Még egyszer mondom, képtelen jó válaszokat adni. Amikor egy téves irányítás uralma alá kerül az ember, a Szentírás szerint ez a gonosz uralma alá kerül az ember, pontosít a Szentírás, a sátán uralma alá kerül az ember, még inkább pontos a Szentírás, más lélek, embergyilkos lélek fennhatósága alá kerül az ember, akkor így kiállt a Szentírás, szabadítóra van szüksége az embernek. Szabadítóra. Miért? Az involúció miatt az Istennel szembe lesz lázadó az ember, és ahányszor Isten igéje megszólal, a bűnnek képtelen ellen állni, mert rabja a bűnnek az élet, az eszme, az erkölcs, a gondolat s a lélek, ezért a neki idegenné vált isteni élet szava ellen lázad. Mert idegenné lett az épség számára az ember. Amikor előre bocsátom, semmi politika, előre bocsátom, semmi a közelmúltról. Ugorjunk néhány századot inkább vissza. Amikor lehet választani foglalkozások között, mint megtartó, életteret nyújtó foglalkozások között, van egy egészséges szelekció, hogy ki mire alkalmas, kinek mihez van teremtettsége folytán hajlandósága, ki mire kapott tehetséget, ki miben fejtheti ki a maga munkáját, Isten dicsőségére, emberek hasznára. Van egy egészséges, kreatív szelekció, amelyik azt jelenti, hogy ebben az egészséges szelekcióban mindenkinek megvan a maga helye. Abban a pillanatban, amikor egy oldalú szelekció történik, és ez pressziót gyakorol az emberre, akkor az úgynevezett kreatív szelekció, mint lehetőség, mint élettér, beszűkül. Tovább gondolásra ajánlom, nem beszélek többet róla. Abban a pillanatban, amikor Istennek az igéje szerint, hogy kimérte a népek határát, amikor különböző tehetségekkel áldott meg emberfajokat, népeket, népcsoportokat, amikor mindenkinek saját irodalma, saját muzsikája, óriási lehetőséget ad, hogy az emberiség mint egy színes teremtő, az életben színesen gondolkodó, egyedi kultúrával bíró és rendelkező, a kreatív szelekciónak végrehajtójaként él, akkor a kultúrák kölcsönhatása építi, vagy építheti egymást. Egyetlen példát mondok. Ha valaki politikai mondja ki a szót, hogy német, akkor rengeteg gyomor begörcsöl, és idegfeszültség támad a nyomán. Mert ezt a szót, hogy német, összekötik a fasizmussal. De én nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy Bach. Arról beszélek, hogy Beethoven. Arról beszélek, hogy az egyedi, a népi, az ajándék, az, ha kölcsön hatásba lép egy más nép kultúrájával, gazdagíthatja a másikat. Ha azt mondom, hogy Spurgeon, hogy a hite, a látás módja, vagy azt mondom, hogy az északi paraszt próféta, hite látás módja, gazdagíthatja a világ hívő embereinek a hitét és látásmódját. Bár más kultúrkör, de a kreatív szelekció folytán egymás meggazdagodására adattunk, ha eltörlik a határokat, eltörlik a népek önrendelkezését, eltörlik azt, ami kreatív lehetett, és egy irányú lesz, célirányos nyomást kap az ember, az emberiség, beszűkül az élettér, mint lehetőség, és eleven holtak lesznek az emberek. Nem kell egyet érteni. Csak Isten azt mondja, hogy ahol a lélek károsodott. Hát nézzük a biológiát. A károsodott organizmus törekszik mindig egyensúlyának helyreállítására. Azzal fog küszködni a beteg, hogy egészséges legyen. Ezért az életterét nem képes kitölteni, szabad kapacitása nincs arra, hogy alkosson, hanem egyszerűen a belső regeneráció minden energiáját elveszi. Ráadásul megbélyegzik, hogy életképtelen. Ráadásul megbélyegzik, hogy alkalmatlan az életre. Hol van itt már az Istentől kapott szabadság? Az Istentől kapott lehetőség, hogy az életemmel, a belső, egészséges, krisztusi életemmel szent kreativitásba kezdhessek, amikor minden energiát ellop és elvesz a belső betegségből való gyógyulás. A folyamatos erőtlenedés miatt, hogy szeretne felerősödni a szervezet. Azt kell mondanom, hogy ami a sötétség, ami az életellenes, ami ördögi, annak az eredménye az emberben az, hogy az ember károsodott. És erről beszél az Isten, hogy az ember a bűn miatt károsodott. Ebből az következik, hogy az akarása a bűn miatt az értelmetlenség akarása, mert az értelemé az feltételezi a Krisztusban való bölcsességet, az újjászületést, a többet akarni képességet. Azt mondja a mai igénk, változzatok el, a ti elmétek lelkének megújulása által, nem szabvá magatokat a világhoz. Érted, miről beszél az ige? Nem szabvá magad a degenerált világhoz. Nem szabvá magad
A rád öngyilgalom pressziót nyomó világhoz. Te elnyomás alatt vagy. Más szellemiség, idegen lélek, hatalma. Befolyásolni akar és beteg akar tenni. Hogy azzal küzdködj, hogy életed legyen. Élettel nélkül. Ne szabjátok magatokat a világhoz. De sokszor elmondta már az Isten. Miért? És ehhez mit csinál az ember? A keresztény ember? Ebben a világban akar boldogulni. Boldogulni? Csak megbetegedni lehet lelkileg. Csak lelki beteggé lehet lenni ebben a világban, az Isten szerint. És ebben a világban azért jött el maga az Isten testet oltva Krisztusban, hogy ezt a beteg világot, ezt az elkorcsosult állapotba kerülő embert megváltsa attól a hatalomtól. Ki vagy a kezéből, annak a hatalomnak, amely tönkretette, és tönkretételén munkálkodik. Isten azt mondja, a beteg állapotban minden gondolat fertőzött. Itt a szellemi betegségről, lelki betegségről beszélek már. A lelki beteg embernek, a fertőzött embernek minden gondolata fertőzött. Ebből az következik, ha őt hallgatod, és nem az Istent, akkor magad is fertőződsz, és magad is fertőzni fogsz. Ezért ebből a világból gyűjt magának egy kiváltképpen való népet. Minden népből, nyelvből és áldozatból magának egy kiváltképpen való népet, amelyiket alkalmassá tesz arra, hogy a Krisztusban, az újjászületésben meggyógyulva az Isten igéjének akaratát teljesíthesse, és lelki egészségesként élje az életét. A lelki egészség pedig azt jelenti, hogy neki szánom a tagjaimat. Ott kezdődik a lelki egészség, hogy az életem, a testem, a tagjaim és lelkem felett abszolút uralkodó Jézus. Ezért minden olyan gondolat, minden olyan vágy, minden indulat, amelyik nem hordozhatja magán azt, hogy Istentől elpecsételten szent, tiszta és krisztusi, bűnből van. Az bűnből van. És ez a világ el akar emészteni. Nincs már szándéka, ennek a világnak az udát úgy hívják, hogy embergyilkos. Ne tessék elfelejteni, embergyilkos. Úgy hívják, hogy a hazugság atya. Azt mondja a Szentírás első lapjain, ravaszabb volt minden teremtménynél. Ravaszabb. Ha az Isten nem ad neked eligazítást, a te bölcsességed nem elég, hogy eligazodj. Azért az övéinek mindig eligazítást ad az igéjében. Külön tanítja őket, hogy el ne tévedjenek, és el ne vesszenek, hanem életük legyen a Krisztusban, és a benne való kegyelemben bővölködjenek. Erre vagytok elhívva, a Krisztus követésére, ahol hatalmasan cselekszik, értetek, hogy megtanítja a különbséget a világ feje szerint gondolkodás és a Krisztus szerint gondolkodás között, hogy a különbséget lássátok. Isten értünk való hatalma mindig felébreszti a szellemünk ellenkező hatalmát. Az öregek ezt biztos tudják már, de a fiatalnak el kell mondanom, hogy aki a maga élete szerint még a bűneibe van, amikor az Isten igéje megszólal, az Isten hatalma van az igében, ez felébreszti a bűnbe lévő ember ellenkezését, a szellemi ellenkezését, az Isten világosságának szellemével. Mert a bűn a sötétséget szereti. Csak hatalmas arra, hogy a kegyelem szeretete meggyőzi az embert. Az Isten meggyőző eszköze a kereszt. Nem volt, és nem lesz más. Ez adatik. Ahányszor a keresztre nézel, arról beszél, hogy így szeret engem az Isten. Nem hagy a kárhozatba az ördög uralma alatt, hanem élettel, vérrel fizetett az életemért, a véremért, hogy holnapom legyen. És addig, amíg egyirányú szelekciós nyomást gyakorol rám a világ, addig ezt arra használja fel, hogy a világ kényszerítő ereje is Jézus karjába lökjön. Úgy használja fel a gonoszt, a hatalmát és erejét, hogy azzal sem szakíthat el Istentől engem a gonosz, hanem a kegyelem szavát meghalva a Krisztus karjaiba esem, mint az életem egyetlen lehetőségébe. Az életem egyetlen lehetősége Jézus Krisztus. A halálomnak sok lehetősége van, de az életemnek csak egy. Jézus a Krisztus. Befejezem. Elvégzi, hogy megismertet a sátán stratégiájával, taktikai rágalmaival, a szabálytalan harcaival, és azt mondja az övéinek, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és rágalmaznak, és minden hazugságot mondanak rátok, én miattam. Tessék figyelni, ahelyett, hogy összetörne az Isten gyereke, ahelyett, hogy kétségbe esne az Isten gyereke, azt mondja az Úr, hogy boldogok vagytok. Te, esze ment ember a hívő ember? Nem, esze jött ember a hívő ember. Mert a gonosz szándék is Jézushoz hajt oda. Majd figyeld meg magadat. Ott fogsz térdelni előtte. Ott fogod kijönteni a szíved előtte. Ott fogod elmondani, mi történt, mit mondtak, mi hangzott el. Ott fogsz állni előtte. És ahelyett, hogy elszakadtál volna, a végén úgy fogsz felállni a tédeidről, hogy könnyek között azt mondod, hogy Uram, légy áldott, hogy a tiéd vagyok. És ezt megerősítetted. Boldogok vagytok. Azt mondja, mi pedig ajánljuk magunkat igazmondásban és Isten erejében. Vagy a Péteri levélben, az első levélben, a 4. rész 14. versét, nagyon szeretem, boldogok vagytok a Krisztus nevéért gyaláznak, mert megnyugszik rajtatok az Istennek békessége és lelke. Akkor, amikor el kéne alélnom, amikor össze kéne törnöm, amikor föl kéne lázadnom, hogy mert Istené vagyok, ez és ez történik velem, azt mondja, nem, boldogok vagytok. Mert aki hozzám jön mindennel, megnyugszik rajta az Istennek lelke. Ez az életnek lelke, ez a gyógyításnak lelke, ez a vigasztalásnak lelke. Hallod? Meghallod? Befejezem. Szeretteim, a Krisztusra kérlek titeket, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek lelkének megújulása által, hogy meg tudjátok ítélni, mi az, ami az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És szánjátok oda a ti testeteket és tagjaitokat az Istennek, szent és okos tiszteletadással. És akkor békességet nyertek a ti lelketeknek. Amen.